Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kunhalmi Ágnes, a Magyar Szocialista Párt társelnöke, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, ezért csak köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok. A hallgatóknak is. Vitézi Dávid elindul a főpolgármester választáson. A Vitézi Dáviddal Budapestért Egyesület nevű civil jelölő szervezet és az LMP közös jelöltje lesz. A Magyar Szocialista Párt választási felkészülésén ettől a motívumtól kell valamit módosítani?
Nem. Mi korábban is kijelentettük, hogy Karácsony Gergely a főpolgármester jelöltünk. Sikeresnek tartjuk azt a városvezetést, amely most viszi a fővárost. Érvényesítik azokat a szocialista baloldali szolidaritási eszméket, amelyek és az igazságosságra való törekvést, amelyet mi mindenféleképpen szívesen látnánk minden városvezetésnél, de kimondottan magát baloldalinak vallóna, és ezt Karácsony Gergely teljesítette. Tüttő Katával, Kisambrussal és a többiekkel egy jó csapatot alkotnak, és azt gondolom, hogy mindent, amit galátságot elkövetett a Fidesz a főváros ellen, ezt megpróbálták kikerülni, úgyhogy mi továbbra is Karácsony Gergelyt támogatjuk, és erre szólítjuk, és kérjük fel a választópolgárokat Budapesten is.
Aggodalomra semmi okot nem látnak? Az LMP beállt Karácsony Vitézi Dávid mögé, úgyhogy korábban közös miniszterelnök jelöltjük hát volt, szóval itt el kell kezdeni szétszálozni, hogy kikivel van.
Na hát ez az már a szerkesztő úr is elvész ebben a nagy katyvaszban, itt a választók hogy igazodjanak ki, de valóban, amit Vitézi Dávid mond, hogy itt a pártpolitizálást ki kell zárni a főváros életéből, pont az LMP fordult egy nagyot, aki jelölő szervezetként beállt Vitézi mögé, és nagyon komolyan pártpolitikai csatározásokba viszi be Vitézit is, és hát, hogy mondjam, hergeli itt a budapestieket. Szerintem nem szabad bedőlni a budapestieknek a szakmaiság trükkjének. Vitézinek bizonyára a közlekedésben van egy nagyon komoly szakmai múltja, de én azt gondolom, hogy főpolgármesternek lenni, mindenkori főpolgármesternek lenni, az egy szakmai és egyben városvezetői szakmai, városszakmai és politikai kihívás is, és politikai poszt is, és azt gondolom, hogy ebben jól vizsgázott Karácsony Gergely, akkor harcolt a kormánnyal, amikor kell, és akkor egyezett meg, illetve keresett kompromisszumokat, amikor kell. Gergely szerintem a helyén van, jól ismeri ezt az ellenzéki sokszínűséget, és az ő személyisége, az ő szakmaisága és politikuma, tehát amit politikusként is letett az asztalra, és megmutatott az elmúlt 5 évben, az számomra azt mutatja, hogy most rá van szükség továbbra is a következő időszakban.
Vitézi Dávid kampányának, eddigi kampányának egyik fő mondani valója, hogy éppen ez az állandó ellenzéki pozícióban való levés akadálya annak, hogy a főváros előbbre jusson, és hoz példákat is. Őrsi Gergely megkérdőjelezhetetlen az ellenzékisége, mégis tud kompromisszot kötni a kormánnyal. Botka Lászlót megkérdőjelezhetetlenül ellenzéki, a BYD mégis oda megy. Tehát egy másik modellt ajánl. Ebben nincs valami igazság?
Azért nincs, mert nincs annak tere, amit ő mond. Hát hiszen Karácsony Gergely nagyon okosan például az atlétikai világbajnokságért cserébe kiküzdött a fővárosnak 50 milliárd forint egészségügyi támogatást. Én a 18. kerületben vagyok, ez egy külső peremkerület, az az én választókörzetem, a legdélebbi választókörzet. Ez egy peremkerület, amit ugye el szoktak felejteni, de Karácsony Gergely nem felejtett el, és több milliárd forintot kaptunk egészségügyre ebből a pénzből, amit ő kiküzdött. Vagy az 50-es villamos, ami szintén a 18. kerületben van, új alacsonypadlós járműveket kaptunk, felújították a főváros az egész rendszert. Most próbáljuk a Tüttő Katával, uniós pénzt hoztak a fővárosnak, és próbáljuk valahogy megoldani azt, amit a Fidesz megszüntetett, a panelprogramot, a Havanna lakótelep, nem tudom, ismeri a 18. kerületet, egyik emblematikus szerintem egy gyöngyszeme egyébként a városunknak. Én nagyon szeretem, de hogy ha egyszerűen ön megáll a panel közepén, rengeteg közepén, fele fel van újítva, az utolsó szocialista kormány még a panel programmal megcsinálta, a másik fele meg nagyon le van pusztulva, mert a Fidesz elvette ezt a pénzt, és most a főpolgármester azon gondolkodik, hogy például a fővárosban élő panelben élőknek hogyan tudna valódi lakásfelújításhoz pénzt hozni az unióból. Tehát Gergely mindent megtett annak érdekében, hogy mindenféle politikai ellentét, sőt sokszor azzal vádolták ellenzéki oldalról is, hogy túlságosan sok sokat tárgyal a kormánnyal. Én azt gondolom, Tarlós idejében, amikor narancssárga volt a főváros is, és ezt maga Tarlós úr is elmondta, hogy nem volt fenékig tejfel a kormánnyal a viszony, elég sokat csatározott maga Tarlós is például a Lázár Jánossal, de hát most is csak Tarlós szavaira tudok hivatkozni, aki minap a Hír TV-ben elmondta, hogy lényegében egy fideszest választanának, meg a Fidesz közelit választanának, meg hogyha Vitézit választanák, és mi ellenzéki szavazók ezt nem akarjuk. Mi egy olyan főpolgármestert akarunk, aki tudja, hogy mikor kell küzdeni a városért, hol van az a pont, és tudja azt is, hogy mikor kell kompromisszumra jutni, mint például legutóbb sikerült Karácsony Gergelynek dűlőre jutnia bérletügyekben a Lázár Jánossal. Tehát szerintem ez egy jó mix, ami Karácsony Gergelyben, ha szabad ilyen csúnya mixes fogalommal élni, de szerintem ő egy nagyon jó mix, és ebben a politikai helyzetben, ilyen történelmi szituációban ő a helyén van, és én azt kívánom, hogy vigye még 5 évig a várost.
Mi a dolga a Magyar Szocialista Párt és ön szerint egy budapesti főpolgármesternek? Ugye őt közvetlenül választják, óriási a legitimitása, a polgármestereké óriási legitimitás. De utána ott ülnek egy közgyűlésben, és ha többségük van, akkor szép az élet, ha nincs többségük, akkor meg kemény az élet.
Igen, hát azt kérdezi tőlem először is, hogy mi a Szocialista Pártnak a feladata. Mindenféleképpen az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy miért kell Karácsony Gergelyt támogatni, illetve miért kell közgyűlési többséget tenni mögé, vagy segíteni azt, hogy ezt elérje. Ön nagyon jól mondta, hogy egy polgármester béna kacsa, hogyha nincs testületi vagy közgyűlési többsége, el kell érni, és ezért mondja az MSZP nagyon régóta azt, hogy egy közös listával a fővárosban meg tudnánk azt akadályozni, hogy a Fidesz visszavegye a fővárost azáltal, hogy bár Karácsony Gergely nyer, és ezt szerintem a Fidesz is beáraszta. Minden nap mérnek, és keresik azt a variációt, hogy ma Szent Király Alexandrával, vagy Vitézi Dáviddal mit kezdjenek, visszalépjen egyik a másik javára. Tehát sakkozik ebben a Fidesz nagyon keményen, de nekünk arra kell koncentrálni, hogy Gergelyt megválasszák, és közgyűlési többsége legyen, és továbbra is azt mondja az MSZP, hogy a recept az, hogyha a fővárosban akik csak tudnak, pártok egy listát alkotnak, és annak a tetejére Gergely áll, és ezáltal tudjuk biztosítani, vagy megpróbáljuk biztosítani a közgyűlési többséget is.
Magyar Szocialista Pártnak van mérése arra az esetre, hogyha a mostani jelöltek mindegyike talpon marad, akkor milyen közgyűlés jön ki a választás után?
Hú, hát sokféle variáció van. Én azt gondolom, hogy a budapesti kerületek döntő többségében tartja magát az ellenzék. Tehát itt helyben is meg kell állapodni a polgármestereinket, az MSZP-seket biztos, hogy meg fogják választani. Hát a 13. kerületben Tóth József, de Zuglóban, 14. kerületben Horváth Csaba nagyon erős, továbbra is a kutatások szerint Őrsi Gergelyt említette Budán, a 2. kerületben egész egyszerűen verhetetlen, de Gajda Péter is, hát egyszerűen már nem tudom, hanyadik ciklusát csinálja, és nincs olyan mérés, még a legpesszimistább mérések is, ami ne iszonyatosan nagy előny. Tehát mi MSZP-sek hozzá fogjuk ehhez tenni a magunkét, közös listába gondolkodunk, mi nagyon szeretnénk megállapodni azokkal a pártokkal, akikkel csak lehet, ebben szerintem nem az MSZP-n fog múlni, sőt az MSZP hozzá tesz, és mindig a megoldás felé viszi ezeket a történeteket.
Ugye az LMP-t már a közös listához biztosan nem lehet hozzá számítani, mert ők Vitézi
Dávidot.
Én azt
nem tudom, szerkesztő, hogy az LMP-t egyáltalán az ellenzékhez lehet-e sorolni. Szóval az elmúlt időszakban szerintem az Inforádió hallgatóiban is felmerülhettek ezek a fordulatok, amiket Ungár Péter és az LMP csinál. Én attól félek, és én nagyon jó a viszonyom egyébként Ungár Péterrel, ez nem volt titok, mi nagyon sok mindenben a politikában, a magyar közéletben egyetértünk, de vannak koncepcionális különbségeink, és félek attól, hogy az LMP, hát hogy fogalmazzak önnek, hogy kell ezt jól mondani? Úgy kell jól mondani, ahogy van, hogy kiírja magát az ellenzéki szavazók szívéből az LMP. Pedig az LMP az egy valóban egy nagyon fontos közéleti szereplője volt a 2010 utáni világnak, olyan tradicionális pártoknak, régi pártoknak is, mint az MSZP, a fenntarthatóság gondolata, a zöld gondolat. Nagyon sokat tanultunk magam is abból, amit az LMP a közéletben elmondott, a klímaválságról, a környezetvédelemről. Nem titok, ma már az európai szocialistáknak a zöld gondolat az ez egyik legfőbb hívószava, és van ilyen, hogy zöld baloldali alakulatok is, de nem akarom messzire vinni ezt a gondolatkört, de én attól félek, hogy az, hogy ennyire támadja az LMP, az az LMP, aki az egész parlamenti frakcióját az ellenzéknek köszönheti, és ott voltunk együtt a 22-es tárgyalásokon, ez persze egyéni szoc probléma, meg az én sajnálkozásom, de szerintem van sok rádióhallgató, illetve szavazópolgár, aki hasonlóan gondolja ezt. Én azt gondolom, hogy tartsanak ki a budapesti LMP szavazói Karácsony Gergely mellett, ismerik őt, anno az LMP tagja volt, Gergely mindig egyenes gerincel állt a választók előtt, olyan, amilyen mindenkinek vannak nagyon jó tulajdonságai, mindenki követel hibákat, de összességében, ha az 5 év mérlegét megnézem, akkor Gergelynek van mit felmutatnia, Karácsony Gergelyről beszélek, van mit felmutatni a választóknak, és jól vette az akadályokat, és ma egy ilyen politikai helyzetben szerintem továbbra is az ő képességei azok, amelyek biztosíthatják a fővárosban a fejlődést még nehéz helyzetben is.
A zöld baloldali együttműködés gondolatából ugye LMP-MSZP párbeszéd, ez csirájában már korábban megjelent, ebből maradt valami mostanra?
Én azt gondolom, én bízom benne, hogy maradni fog, persze, hát egyrészt az marad, hogy azért Gergely egy zöld baloldali embernek tartom, tehát legalább annyira baloldalinak vagy a saját magát is szociáldemokratának.
De már nem LMP-s.
Már nem, de ott párbeszédes, és a párbeszéd az LMP-ből vált ki. Ők tipikusan egyrészt az egyik konfliktus ott az volt, ha jól tudom, hogy egy zöld baloldali, tehát inkább baloldaliak és zöldek, az LMP meg inkább liberális zöldek, bár voltak, most már nem tudom, hogy ez mennyire igaz rájuk, meg hát nem értem az LMP-t, hogy az egyetlen, az, ugye a párbeszéd is az LMP is az európai zöldeknek a tagjai, és hát Karácsony Gergely az egyetlen zöld főpolgármester.
Biztos abban, hogy ez a mezőny megmaradt Karácsony Gergely, azt mondja, hogy ő nyilvánvalóan kiáll egy főpolgármester jelölti vitára, ha kiderül, hogy ki a Fidesz igazi jelöltje, szerinte Szentkirály Alexandra fog visszalépni Vitézy Gergely javára. Vitézy Gergely azt mondja, hogy lehet, hogy Karácsony Gergely fog visszalépni, oda is szúr neki, hogy ő azért szokott visszalépni legváratlanabb pillanatokban, ha jön a villamos.
Én azt gondolom, hogy ezt megítélték már, hogy Karácsony Gergelynek a miniszterelnök jelölti dolgait megítélték a budapesti szavazók. Minden kutatás azt mutatja, még azok is, akik akkor nagyon csalódtak, mert várták azt, hogy a Gergely ezt végigcsinálja, hogy a fővárosban viszont támogatják nagyon komolyan, és nagyon mély elszántságot látok Karácsony Gergelyben is. Nem hiszem, hogy ő vissza fog lépni. Én nem gondolom azt, hogy itt vannak olyan jelöltek, akik kevésbé fideszesek, ugyanez a Magyar Péter úrra is igaz egyébként, hogy ő szeretne látni egy Orbán nélküli Fideszt. Én Gergellyel értek egyet, én magam is azt gondolom, én nem akarom látni a Fideszt. Tehát ez nem csak a Fidesznek ezt a mostani politikáját, de én a 98 és a 2002 közti Fidesz sem, amit sokkal pozitívabbnak értékelnek, hát a mostani féldiktatúrához képest mindenképpen, az még egy demokratikus időszaknak volt mondható, de én azt sem akarom látni. Mi szocdemek vagyunk, mi zöldek vagyunk, mi azt szeretnénk szocialistaként, hogy igazságos városvezetés legyen, a javak egyenlőbben legyenek elosztva, a környezetvédelem, a klímaválság problémáira a város fel legyen készítve, hogy a szociális juttatások a fővárosban egyre magasabb legyenek, hogy ne lehessen ellopni az uniós forrásokat, ezért én nagyon támogatom Tüttő Katát, aki az MSZP EP lista vezetője, hogy Gergellyel most már tudtak pénzt hozni a fővárosnak, és remélem, hogy júni 9-e után EP képviselőként tud lobbizni azért, hogy ne csak a fővárosnak, hanem más Budapesten kívül más településeknek is közvetlenül tudjanak pénzt hozni. Szóval mi egy más filozófiát, más kormányzati stílust, más hatalompolitikát képviselünk. Tehát mi nem szeretnénk, hogy a jobb oldal tovább kormányozzon, és ennek egyik döntő fontosság, hogy a fővárost most megtartsuk. Karácsony Gergellyel meglegyen a közgyűlési többsége, az ellenzéki, valódi ellenzéki polgármesterek újrázni tudjanak szintén kerületi közgyűlési többségekkel, és jó döntéseket hozzanak továbbra is.
Például a 13. kerületi Tóth József polgármester, aki gyakorlatilag, ha bármilyen pártot csinálna, akkor is megnyerni a választást nagy valószínűséggel. Ő MSZP-s, tehát ő az MSZP politikáját viszi. A legutóbbi választáson én azt láttam, hogy ott nem az MSZP jelöltjei voltak a plakátokon, hanem Tóth József jelöltjei voltak a plakátokon.
Igen, de ez nem zárja ki egymást. De mindenki tudja, hogy ön is mondta, hogy Tóth József MSZP-s. MSZP-s, amióta az eszét tudja. És egy nagyon jó ezeken a településeken, de Őrsi Gergely is MSZP-sként be tudják bizonyítani, mi akár most egy budai és egy pesti kerületet mondunk, hogy hogyan lehet alternatívát mutatni egy önkormányzatban ezzel a nagyon rossz szociálpolitikával, politikával, egy rossz egészségügy, rossz oktatáspolitikával rendelkező kormányzattal szemben. Kicsiben mutatják meg egy-egy településen, amire hatásuk van, hogy igenis, például Tóth József rengeteg bérlakást épített. A Fidesz ebben iszonyatosan le van maradva.
De Tóth József sose szokott nagy politikai kérdésekben megnyilvánulni. Én nem emlékszem, amióta az eszemet tudom.
Mert ő egy kerületi polgármesternek tartja magát, én nem kell mindenkinek egyébként folyamatosan országos politikával foglalkoznia. Ő teszi a dolgát, a helyi MSZP a kerületben nagyon erős, és egyébként Gergely mellett ő is kiállt mindig, és amit az MSZP mond, a Tóth József elmondta, hogy együttműködésre lenne szükség a fővárosban is, és máshol is, és kiállt Üttőkata mellett az európai parlamenti választásokon. Lesz a kongresszusunk most szombaton, tehát ezen a héten, hogy most zajlik a beszélgetésünk, ott például Tóth József fel fog szólalni az MSZP kongresszusán, tehát, hogy ő a maga módján aktív. Nézze, vannak olyan politikusok, mint én, aki a országos nagypolitikában beszélek, és van más, aki az önkormányzatiról beszél. Valaki a parlamentben mondjuk a Fidesz kulturális politikáját szidja, másik meg az egészségügy politikáját szidja, mert nem ért vele egyet, és vannak olyanok, akik elmondjuk azt, hogy milyen pártpolitikai struktúrát kéne felépíteni ahhoz, hogy eljussunk odáig, hogy egyáltalán már legyen önálló oktatási minisztérium egyszer valaha Magyarországon.
Lesz-e közös lista a főpolgármester és a közgyűlési választásra? Milyen lépéseket tettek eddig? Mondott-e valaki igen, mondott-e valaki világos nemet?
Igen, szóval az MSZP teljes közös listát javasolt volna. Tehát az lett volna ebben a rendszerben, amit a Fidesz módosított megint az utolsó pillanatban, hát úgy alakítják maguk szájára az egész önkormányzati törvényt is, hogy éppen akarják.
Ennek azért van története a magyar önkormányzati szabályozásban. Más kormánynál is előfordult ez.
Én azt gondolom, hogy ilyen durvát soha nem láttunk a rendszerváltás óta, ebben egyetérthetünk. Bármi történt 2010 előtt, de az, amit ma 2010 után látunk, hogy lényegében a választójogi törvényt úgy alakították át, hogy csak egy teljes népfrontba, aki akár Fidesz, kiábrándult fideszes, vagy akár szocdem, vagy akár zöld, akár nincs pártot, ha nem fogsz össze, leválthatatlan a Fidesz. De most visszatérve, szerintem valamilyen lista lesz. Sőt, ugye jelezte három párt, az MSZP, a DK és a Párbeszéd, hogy Karácsony Gergely támogatják, ebbe benne van a Momentum is, akik Karácsony Gergely támogatják, de hogy közös lista kellene, ebben a DK, az MSZP és a Párbeszéd egyet is értünk. Valóban erről még a döntés hivatalosan nem született meg, de hát mondom, még kongresszus előtt vagyunk, úgyhogy itten most innentől lehet, ki lehet találni nagy furfangossággal, hogy mi várható. Ezt én már nagyon jónak tartom, és arra kérem a választópolgárokat, hogy afelé menjenek, akik valamilyen típusú együttműködést ajánlanak, mert továbbra is úgy látom, minden porcikámmal mondhatom ezt, jöhetnek itt Magyar Péterek, jöhetnek vitézik, mindenféle új emberek, messiások is, meg kevésbé messiások, csak a széles együttműködés az, ami tudja biztosítani mindenkinek a végén, hogy érdemben szembe tudjon helyezkedni a Fidesszel, és eredményeket tudjon elérni a Fidesszel szemben.
Magyar Péter feltűnését, a Magyar Szocialista Párt ezt hogy értékeli, ez hoz, visz, káoszt csinál, segít az ellenzéknek, rombolja a kormányt, mit csinál?
Érdekes ez, amikor először megjelent az egész jelenség, akkor én nekem hirtelen a Simicska ugrott be, aki mindig mondta, hogy majd hozzá, volt egy ilyen város, majd hozza az atombombát, majd hozza az atombombát, de senkinek nem tűnt fel, hogy ha ő ledob egy atombombát, abba könnyen maga is megsemmisülhet. Nem is lett aztán atombomba, és ma már ugye nem is, nincs is a politika színpadán, pedig ott aztán pénz, meg mundér, meg minden volt. Én azt hiszem, hogy továbbra is az a recept van, amit én is az MSZP mond. És Magyar Péter úr akár 3 hétig, akár 3 hónapig, akár 3 évig, vagy még tovább esetleg tart az ő pályafutása, jelenleg, amit ő célként kitűzött, ez csak akkor fog érvényesülni, mert a nap végén, 2026-ban legkésőbb ő is koalíciókötésre fog kényszerülni. De akkor, amikor... már ha eredményt akar valóban elérni. Vagy eljátszhatja ugyanazt, amit annó az LMP, hogy majd egyedül, vagy majd annó a Jobbik, hogy majd hiába volt 1 millió szavazója, majd én egyedül, csak szétvitte az ellenzéket, és valóban a Fidesz óriási egységes, megbonthatatlan táborával szemben nem tudtak eredményt elérni. Tehát már mindent kipróbáltunk, egy dolgot nem próbáltunk ki, hogy két választás közötti időszakban is eltartósan együttműködjenek, ellenzéki pártok építkezzenek. Most vagyunk két választás között, az önkormányzatin és az EP-n együtt indulva, készülve már 26-ba, mert egy ilyen autoriter rendszerben csak így lehet eredményt elérni. De amikor azt mondja Magyar Péter, hogy ő egyébként el tud képzelni egy Orbán nélküli Fideszt, akkor nekem szocialistaként, vagy szocialista szavazóként, hát ez nem sokat mond, mert akkor ő tulajdonképpen nem ért azzal a politikával teljes mértékben egyet, amit mi mondunk.
Saját polgármester jelöltjeik hol lesznek? Éle az a megállapodás például a DK-val, hogy egymás polgármesterei ellen nem indulnak?
Él.
Momentummal is él?
Momentummal mi nem kötöttünk. Tehát akkor, hogy tisztázzuk, ugye itt pártközi szerződések köttettek. Kötött az MSZP és a Párbeszéd, amely kiterjed egy csomó település polgármestereire, illetve a főpolgármesterre. Kötött a DK és az MSZP, amely kiterjed polgármesterekre, fővárosi és nem fővárosi települések polgármestereire, és ezt lehet majd még bővíteni, tehát ez egy döntéshelyzet lesz a pártoknál. Mi a Momentummal nem kötöttünk ilyen részmegállapodást az egész országra vonatkozóan, ott több az elakadásunk. A Momentum úgy látom, hogy azon túl, hogy a Karácsony Gergelyt támogatjuk, meg utálják a Fideszt, hát sok mindenben nem tudunk egyetérteni, ők valahogy így most így mindenkivel csatáznak, de az legyen az ő bajuk, az én mi felelősségünk az, hogy a baloldali pártokat valamilyen módon egyre szorosabbra fűzzük össze, és legalább valamilyen egységet tudjunk felmutatni, amely értelmezhető szavazó bázist jelent egyébként a Fidesszel szemben.
Kétoldalú megállapodások vannak, de egy nagy közös ernyő megállapodás az ellenzéki pártok
között. Öt párti nincs, de lehetnek még részernyő megállapodások, tehát amikor azt mondom, hogy ezek bővíthetőek, hogy kongresszus előtt állunk mi is, a DK is és a Párbeszéd is, hogy lehetnek még, ugye a választójogi, menjünk még távolabb, hogy értsék a választók, április 20-a. Ez egy fontos dátum, akkor kezdik el a jelöltek gyűjteni az aláírásokat. Tehát akkorra kell tulajdonképpen, én minél hamarabbra mondanám, hogy már azelőtt kell.
Ez még csak egy hónap.
Ez így van, de hogy ez fel is gyorsulnak ezek a folyamatok, én szerintem, mert hogy pontosan, amit ön is mond, hogy az idő kényszer, és akkor ezek az megállapodások meg fognak kötetni, és akkor, de tulajdonképpen hát mindenki ugyanazt mondja egy csomó kérdésben, nem is értem, hogy miért nem tudunk együtt működni, de hát ez már mindenkinek az egyéni játéka. A lényeg az, hogy mi szocialisták mindent megteszünk azért, hogy a fővárosban Karácsony Gergely közgyűlési többséggel, illetve azok a 2019-ben elnyert városok, a részek, illetve kerületek újrázni tudjanak, és mindent megteszünk azért is, hogy az európai parlamenti listán a Fidesznek kevesebb mandátuma legyen, mint most.
De ilyenkor mi múlik egy tárgyalás sikere, hogy az utolsó tárgyalási napra kihoz be egy újabb közvéleménykutatást, ami szerint ő a legjobb, vagy az önök ki az ügyesebb tárgyaló, ki van régebben a politikában? Mi szokott dönteni egy ilyen tárgyaláson, hogy mi legyen a listán?
Sok minden nagyon összetett ez. Valahol, ahol ez közvéleménykutatás, valahol a személyek nem tudnak megállapodni, valahol. Sok oka van, de hát nem újdonság ez, mert nálunk legalább egy csomó helyen van jelölt, és mi már hirdettünk jelölteket. Például holnap is Fótra fogok elmenni bejelenteni egy közös polgármester jelöltet, Szolnokon is bejelentettük. Ez idáig még épp, hogy a Fidesznek még főpolgármester jelöltje se volt, annyira nem találtak senkit, és annyira nem tudta Orbán eldönteni, hogy mi az Isten csináljon Budapesttel, mert nem találja itt a helyét. Az biztos, hogy a fővárosról lemondani nem akar a Fidesz, és Orbán se, de nem talált főpolgármester jelöltet. Tehát ott is lehet elképzelni, hogy a Fidesznél is nem tudtuk, hogy mitől lehet az, hogy miért nincs, meg hogy nincs. Nálunk legalább már egy nagyon-nagyon sok helyen van. Nálunk ugye több párt van, és ezért ezek megállapodásra. Tehát a demokrácia az együttműködésről szól, a megállapodásokról. Maga az egész Európai Unió létrejött a második világháború után azért, hogy béke legyen, prosperitás és jólét az megállapodásokról, az újabb és újabb, az újbóli és újbóli megállapodás és együttműködési kényszerekről szól. Úgyhogy szerintem ez egy teljesen természetes része ilyenkor.
Mi ön szerint a magyar politika legfontosabb kérdés sora? Azért kérdezem, mert viharos időn vagyunk túl, legalábbis a kegyelmi botrány óta egészen biztosan. Mi a legfontosabb kérdés ma a magyar politikában, amin egy ellenzéki politikus fogást talál, és azt mondja, hogy ez politikai kérdés, ezzel van dolgom.
Mi a csodafegyver? Most azt kérdezi. Na mondja meg azt az egy ügyet nekem, amivel biztos...
Nem, azért mondtam, hogy sora, korrupció, biztos, hogy van több is.
Több is van, persze. Én azt gondolom, hogy most a kegyelmi ügy után biztos, hogy az egy fontos kérdés Magyarországon, hogy... hát hogy morálisan helyre tud-e állni valamennyire ez a történet, mert ez egy nagyon morális, nagyon mély morális válságot is okoz ez az egész pedofil ügy. Világosan megmutatja, hogy itt a politikai elit teljesen más csinál, és máshogy működik, mint amit egyébként a társadalomnak elmond, vagy elad, vagy ahogy rá akarja kényszeríteni a magyar társadalmat, vagy családokat adott esetben, ahogy éljenek, ők máshogy élnek, és más politikai döntéseket is hoznak adott esetben.
Szándékosan használja a politikai elit kifejezést, amiben a Magyar Szocialista Párt is beletartozik?
Nem, én a NER elitről beszélek jelen pillanatban, tehát arra gondoltam, akkor nem pontosítottam, vagy nem szűkítettem le kellőképpen. Itt a hatalmon lévőkről beszélek, kimondottan. És ez megbillentette a fideszes szavazóknak egy részét is. Hát a pedofil ügy kapcsán 250 000 szavazót elvesztett a Fidesz. Akkor is elvesztett, ha mondjuk ez nem realizálódik az ellenzéki oldalon, de reagáltak rá a Fidesz szavazók. Tehát itt látják, hogy valami nem stimmel, nagyon kétszínű ez a rendszer, és ez most kiviláglott, és ez akkor is így maradt, annak ellenére, hogy Orbán nyilvánvalóan nagyon gyorsan kezelte ezt a helyzetet, azonnal hozott valakit, akiben megbízik. Hát az, hogy Súlyog, de hát is megy tovább a történet, mert Súlyog Tamásnak az ügyei meg szintén borzolják a közéletet, és egyfajta morális válságot okoznak. A szava hihetősége megkérdőjelezik a köztársasági elnöknek, és én személyesen kértem őt, hogy amivel őt vádolják, az apját, illetve a családját, illetve amit ő mondott, azok igazak-e, családi legendáriumok-e, vagy valóban. Hát és azóta, mióta kiderült, hogy a nemzeti szocialista, tehát a náciknak az apja párthelyiséget kért a zsidó elkobzott vagyomból, meg bútorokat, tehát hogy álljon ki és mondjon valamit a magyar társadalomnak.
Miért nem nyeri meg az ellenzék a Fidesz veszteségét? Nincs olyan kutatás, ami azt mutatná.
Nem egységes.
Legutóbb
is erről beszélgettünk önnel. Nem egységes. Egy fél diktatúrában, ilyen választójogi rendszer mellett, ilyen média viszonyok mellett, egész egyszerűen csak egy tartós együttműködése a demokratikus ellenzéki pártoknak tud bármilyen használható eredményt hozni a Fidesszel szemben. Addig, amíg oszd meg és uralkodj, és szét van aprózódva az ellenzék, tehát komolyan mondom már, mantraszerűen mondom, hogy nincs más recept. Jöhet itt bárki, fölállhat a színpadra bárki, csinálhat 10 000-es, 15-50 000-es vagy 150 000-es tüntetést is. Volt már Netadó elleni nagy tüntetés, volt már itt Milla, volt már itt Együtt, volt már itt mindenféle alakulat, kipróbált már az ellenzék mindent. Egy dolgot nem, hogy ne csak az országgyűlési választásokra álljunk össze így vagy úgy, hanem két választás között is tartósan építkezve adjunk egy úti tervet közpolitikailag, mi milyen oktatást, egészségügyet, adórendszert, uniós politikát, társadalom és gazdaságpolitikát kínálunk Magyarországnak, illetve hogyan érjük azt el, hogy odáig eljussunk, hogy hatalomba jussunk, tehát milyen politikai úti tervet is adunk ehhez, és ez az együttműködés. És tehát, hogy én továbbra is ezt látom, és amit én ebből tudok, illetve az MSZP tud, és meg fog próbálni, ezt meg is fogjuk tenni.
De az országgyűlési választástól a legutóbbira összeálltak. Márki-Zay Péter volt a miniszterelnök jelölt. Az eredmény ismert. Akkor azt is kipróbálták. Ahhoz képest van valami innováció a politikájukban?
Igen, az előbb elmondtam, hogy ne csak egy-egy országgyűlésre álljunk össze.
Ez nem egy utópia. Mindenkinek van saját érdeke az ellenzéken belül, és legfőképpen az, hogy bejusson a parlamentbe.
Az nem utópia, hogy egy demokratikus országban szeretnénk élni, mindenki ezt mondja. Az sem utópia, hogy a jóléti rendszereket és a szociális intézményeinket meg kellene erősíteni, oktatás, egészségügy, nyugdíj, a lakhatás, bérek. Tehát ezeket, ebben is ugyanezt mondjuk. Az sem utópia, hogy lehet egy szabad sajtó például Magyarországon, hogy ne egyre szűkebb tere legyen annak, ahova az ellenzék egyáltalán beülhet és beszélhet, hanem hogy szabad legyen a sajtó, vagy például a független intézményeket ne fideszesítsük el, és legyen a mindenkori hatalommal szemben olyan intézmények, amelyek bárki kormányozza jobbról vagy balról, képes ellentartani. Tehát ezek nem utopisztikus gondolkodás, ez egy demokratikus gondolkodásmód. Tudom, hogy a Fidesz szereti úgy beállítani, hogy ez utopisztikus, de nem az.
Magyar Szocialista Párt önálló főpolgármester jelöltben, önálló miniszterelnök jelöltben gondolkodni fog valaha is. Volt önöknek egy miniszterelnöke, Horn Gyulának hívták.
Fel nem de merült, volt Megyesi Péter is miniszterelnökünk volt például.
Fel nem merült, hogy kívülről kell keresni, kasztingolni miniszterelnök jelöltet.
Az MSZP volt nagyon nagy pár. Többször kormányra került, volt saját miniszterelnöke, volt olyan, akit kívülről hozott, tehát nem volt adott esetben akkor pártag és az párt közelében. Ez mindig az adott politikai helyzet határozza meg szerintem, és hogy az adott történelmi pillanatban, periódusban mi a legjobban, ami szolgálja a céljainkat. Ha mi azt szeretnénk, hogy megmaradjon például a főváros szolidárisnak, akkor Karácsony Gergely tartjuk most a legmegfelelőbbnek. Tehát de nekem nem az a fontos, hogy...
Karácsony Gergely, ő sok mindent lehet mondani rá, de szociáldemokratának.
Ő egy baloldali ember, én azt gondolom. A baloldalnak meg aztán, hát ez is megérne önnel egy misét, hogy hány árnyalata van. Hát ha az MSZP-t ismerné, hogy abban aztán van a Népi Platformtól, a Szocdem Platformig, a szociálliberálisoktól egészen az államközpontú klasszik szocialistákig. Tehát
plusz
nagyon
vannak fővárosi, meg vidéki szocialisták, az két külön világ.
Mint ahogy Budapest és vidék között is szereti a Fidesz kiélezni az ellentétet, pedig egyébként mégiscsak egy összetartó országban gondolkodnék, és egy összetartó nagy szociáldemokrata közösségben, de abban egyetértünk, amit az előbb felsoroltam önnek, hogy demokratikus körülmények között kellene Magyarország előtt álló kihívásokat megoldani, és nem szabad, hogy elhiggye ez az ország, hogy csak egy fél diktatúra, vagy kell egy autoriter vezető, vagy a jóléti rendszerek teljes leépítése ahhoz, hogy a kihívásokat, amelyek a magyar társadalmat, illetve Magyarországot élik, meg tudjuk oldani. Ezeket demokratikus körülmények között is meg tudnánk oldani, és ami a legfontosabb, hogy a demokráciában lehet korrigálni. Ebben a rendszer a NER-nek az egyik legnagyobb baj, hogy nem lehet korrigálni. Vagy fölfogja Orbán, hogy oktatásra többet kéne adni, és nem kéne a kórházakat lerohasztani, meg több pénzt kéne adni mondjuk a tisztítószerekre a kórházakban, mert már lassan a románoknál is több liter jut, és a kórházi fertőzések nem olyan magasak, szinte alig van ország, mi azt hiszem Európában top 3-ba benne vagyunk, nem tudom pontosan a számokat, de ez tragédia. És ez Orbánon múlik. Vagy fölfogja, hogy erre áldoznia kellene pénzt, vagy nem.
De egy szociáldemokrata politikus fejében az felmerülhet, hogy lehet, hogy mi magyarok szeretjük az erőskezű vezetőnket, vagy a szociáldemokrata elvek nem is engedik meg,
de
hogy ezen a gondolkodáson végig menjünk.
Erős vezetőnek lenni, az két külön dolog, vagy autoriter vezetőnek lenni. Demokráciába is lehet erős vezető, akit szeret a nép, és megválaszt, és elismer.
Lesz az önkormányzati kampányra valami egy mondata annak a formációnak, amely a végén megköti azt a megállapodást, amely most még csak részben van kész, vagy nem lesz ilyen egy mondat? Vagy mindenki fogja a benne lévő pártok a saját mondataikat mondani? Ha nehezebb lesz a választónak eligazodni.
Ön egy nagyon jó riporter évek óta. A választók a csoda embert várják, hogy majd megment bennünket, ön meg az egy mondat, csoda mondatot várja. Én azt gondolom,
hogy... ott fogunk állni a választáson, és nézzük majd, hogy ki kicsoda.
Én biztos vagyok benne, hogy magának tudok olyan mondatot mondani
majd. Hova tartozik ez az ember? És közben mindenféle zavaró repülések lesznek, mert mindenki azt fogja mondani magán, amit már most is hallunk, hogy mit szeretne a választónak elmondani. Hogy fogjuk tudni megkülönböztetni önöket?
Biztos vagyok benne, hogy lesz olyan egy mondat. A legnagyobb megkülönböztetés majd az lesz, hogy mi leszünk azok, akik egyébként megteremtjük a politikai feltételeit annak, hogy Orbánnal szemben valóban lehessen érdemben szembe menni. A többiek, akik azt gondolják, hogy egyedül indulnak, vagy azt gondolják, hogy hirtelen a semmiből elő lehet bukkanni társadalmi támogatottság nélkül. Ez a fideszes oszd meg és uralkodj politikájának a lényege. És amit én önnek legutóbb is itt elmondtam, amikor beszélgettünk, hogy én attól félek, ha az ellenzék így folytatja, hogy így veszekszik, akkor abba az irányba fog menni, hogy egyre több kurzus ellenzéki lesz, és a Fidesz, ahogy Putyin is kialakítja magának a saját ellenzékét, ma még vannak olyanok, akik valódi ellenzékiek, szerintem nekik dolguk van egymással, nekik mindenféleképpen alternatívát kell Magyarországnak, és biztos, hogy kell egy demokratikus és egyben szociális Magyarországot felépíteni.
Európai parlamenti választás is lesz. Egy időben az önkormányzati választással ez is egy újdonság. Itt mi a tét a Magyar Szocialista Párt szerint?
Szerintem az európai parlamenti választások egyik legfontosabb tétje, hogy Orbán és a szélsőjobboldali szövetségesei Európában előre törnek-e.
Ezt kell megakadályozni?
Mindenféleképpen. Hát ne vicceljen, most láttam a portugál választásokat, az Elég nevű szélsőjobboldali párt március 10-én voltak, már aznap éjszaka, aztán még ki se hirdették az eredményt, már Orbánék gratuláltak nekik. Ennek az Elég nevű pártnak az egyik fő üzenet, hogy le kell építeni a szociális vívmányokat Európában, hogy le kell építeni a szocialisták által támogatott szociális Európa koncepcióját. Ez sajnos az AfD-nek is Németországban, de mondhatnék más olyan pártokat is. Önnek egyébként ki is írtam, amikor készültem erre, hogy kik ezek a pártok és alakulatok, akik Orbán magát szövetségesnek tartja. Ha ők előre törnek, összefognak, akkor elbúcsúzhatnak a magyarok attól, hogy egyáltalán lesz egy olyan szociális Európa hosszú távon, amely a európai minimálbért, vagy éppen az európai minimálnyugdíjt, vagy európai családi pótlékot képes meghonosítani majd Magyarországon is, mint uniós polgárok, tudjuk majd ezt használni. Sőt, a másik tétje, tehát az egyik az, hogy az Orbán és szélsőjobboldali szövetségesei ne építhessék le a szociális Európát, és az ehhez tartozó forrásokat meg tudjuk szerezni, mert már most is azt látjuk, hogy döcögve jönnek a források, veszekszik Brüsszellel. Nem mondom, hogy mindenbe egyet kell érteni, de néha olyan fölösleges vitákat vív, aminek se eleje, se vége. Ez szerintem káros. Ahol kell, ott kell vitázni, ahol nem kell, ott meg szövetségit kell ajánlani másoknak, hogy aztán kapjunk baráti szövetséget a mi nekünk fontos dolgokhoz. Agrárpolitikához egyebekkel sorolhatnám. Tehát ha ezt így folytatjuk, ez a zsaroló mentalitást, a többsebességes Európa koncepciója fog kialakulni, amelyben az unión belül fogunk perifériára sodródni, ezt múltkor is mondtam önnek, és ez veszélyezteti a nekünk járó forrásokat.
És vagyis nem törhet át a jobb oldal. Ez az egyik ilyen üzenetük az lesz az európai parlamenti választási kampányban.
Nem törhet át az orbáni új jobboldali és szélső jobboldali pártok. Nem törhetnek át. Ugye a néppárt az már maga a demokratikus út játékszabályok szerint játszik, de nyilvánvalóan nekem, szocialistaként az az érdekem, hogy az európai szocialisták közösségét és a Brüsszelben is az európai szocialista frakciót segítsük, tehát Tüttő Kata, ha mandátumot szerez, akkor ő az európai szocialisták az SND frakciójába fog ülni a többiekkel együtt, és ő lesz az egyik, aki azért küzd, hogy források jöjjenek közvetlenül az önkormányzatoknak, például panelfelújításra.
Van már európai parlamenti lista, és az végleges? Tüttőkatát azt tudjuk.
Most lesz kongresszusunk, ahogy ezt említettem, a beszélgetésünk korábbi szakaszában. Tüttőkata a listavezetőnk, de ott van például a listán Andor László, korábbi Európai Uniós biztosunk is, de ott van Gurmai Zita, aki most is a szocialista, Európai Szocialista Nőszervezetnek a vezetője. Úgyhogy nagyon-nagyon erős listája van. De hát klasszikusan az MSZP-nek iszonyatosan erős külügyi kapcsolatai vannak. Azért ez egy volt kormányzó párt, az Európai Uniós párt családainkban nagyon mély beágyazódásunk van, tehát nem véletlen, hogy, és ezt számtalanszor látom és érzékelem, hogy amikor egy miniszterelnök, még akár jobboldali, vagy egy magasrangú politikai vezető, jobb vagy baloldali beteszi az országba a lábát, megfutja a tisztelet körét a kormánynál, akkor utána egyébként az MSZP-seket szokta keresni, az MSZP külügyeseit, az MSZP-nek a vezetőit, és én azt gondolom, hogy ez így van jól, és ennek tudatában is felelősséggel politizálunk mi azóta is, amióta éppen nem vagyunk kormányon.
De ezeket a kapcsolatokat használják. Én emlékszem olyan MSZP kongresszusra, ahol a büfében Horn Gyula Gerhard Schröderrel kávézott.
Igen. Használjuk, hogy ne használnánk. Mi például nagyon nagy erőfeszítéseket tettünk azért, két dologért, hogy ezek a pénzek megérkezzenek Magyarországra. Tehát mindig újra meg újra elmondtuk, amerre jártam én magam is, sokat járok Berlinbe. Mindenkinek elmondtuk, hogy Orbán Viktor nem egyenlő Magyarországgal. Tehát a pénznek jönnie kell. Tehát majd megverjük mi. Ez a mi dolgunk megverni belül. Tehát nem fog, mi tudjuk, MSZP-sek, hogy minket nem fog megmenteni az Európai Unió. Mi tudjuk, hogy ezt magunknak kell itthon megharcolni, és azt is tudjuk, hogy ehhez milyen úti tervet kellene követni a magyar ellenzéknek. Tehát ebben az MSZP nagyon becsületesen és szerintem korrekt módon politizál. A másik nagy eredményünk, hogy közelebb kerültünk ahhoz valóban, és Tüttő Katának ebben iszonyatosan nagy feladata volt, hogy közvetlenül jöjjenek az önkormányzatoknak pénzek. Tehát ez szerintem ez egy kulcskérdés lesz egyébként, hogy a régióknak, tehát a Katának már van egyébként Tüttő Katának másik lába is az Unióban, tehát nem csak Budapest főpolgármester helyettese, hanem van egy Európai Uniós Régiók Bizottsága vezetői pozíciója, amelyben hát a telefonkönyvében majdhogy nem az összes polgármester, főpolgármester, miniszterelnök neve ott van, és bizony ő személyesen is küzd azért, hogy pénzek jöjjenek az országba, és le a kalappal, hogy két gyerek mellett két ekkora területet, mint a Budapest üzemeltetése, elviszik a kukát, megy a villamos, minden rendben van a városban, és még csinál egy uniós lábat is, hogy jöjjön a pénz, tehát, hogy le a kalappal nőként tényleg.
Mennyire kell a Magyar Szocialista Pártnak egyenes mondatokat mondani olyan kérdésben, hogy kell-e Magyarországnak Ukrajna honvédő háborúját finanszírozni.
Én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak fontos feladata van, és mi az Európai Unió részei vagyunk. Ezt a háborút Oroszország indította. Én szerintem, ha megnézzük, hogy Ukrajnával kapcsolatban valóban mit gondol Orbán, akkor ez kihámozható a mondataiból.
De a Magyar Szocialista Párt mennyire mer egyenes mondatokban beszélni erről a kérdéstől? Tehát amit nem kell kihámozni, hanem az ember meghallja és megérti.
Én azt hittem, hogy ez világos. És nem küldünk katonákat. De akkor Csádba se, meg máshova se, ahova egyébként Orbán küld. Nem kell küldeni ebbe a háborúba katonákat, nem kell küldeni fegyvereket, aztán mégiscsak azt látjuk, hogy kézen közön mindig csak Orbán valahogy megengedi azt, hogy ezek menjenek, meg megszavaz minden olyant, amit az Unió ezügyben kér. Tehát itt már nem az ellenzék oldaláról, vagy legalábbis nem az MSZP oldaláról van kettős beszéd, hanem a miniszterelnök és a saját szavazóbázisa között van ellentmondás, de hát akkora médiabirodalma van, hogy sokszor el se jut a vidéki szavazókhoz, hogy valójában mit csinál Orbán Brüsszelben. Szerintem Orbán egyébként arra vár, hogy a 45 utáni világrend felbomoljon. Tehát, hogyha kiderül az, hogy Európában a második világháború után meg tudnak változni a határok, akkor ő felveti valóban azt a kérdést, és újra meg újra utalást is tesz rá, amikor azt mondja, hogy öreg politikus vagyok, én már láttam a Szovjetuniót felbomlani, láttam a csehszlovákokat felbomlani, a Jugoszláviát felbomlani, itt még gyerekek bármi lehet. Hát ezt nem egyszer lenyilatkozta és elmondta. Tehát ő szerintem azt várja, hogyha itt a határrevíziós tervei, illetve az a fajta nacionalista erőretörés, és ez a harmadik tétje, hogy leépül-e a szociális Európa, jönnek-e források, vagy perifériára szorulunk-e az unión belül egy többsebességes Európai Uniónál, hogy az a fajta nacionalizmus, amit Orbán és a szélsőjobboldali szövetségesei követnek, az a fajta határrevizionista törekvés, amit újra meg újra elmondanak, azzal az összefüggésben, hogy Magyarország középhatalmi, regionális középhatalmi státuszra tör, ez így együtt már azt mutatja számomra, és nem csak számomra, hogy bizony-bizony várja Orbán, hogy na, 45 után, ha Ukrajnában megváltoznak a határok, akkor itt még bármi lehet, csak hogy a határrevízió, meg ez a fajta gondolkodás újabb európai konfliktusokat fog szülni. De a történelmünk ezt már sajnos bebizonyította, nem kell ugye hangsúlyoznom, hogy milyen két világháborún van túl Európa.
Jó, de hogyha ez a gondolatkísérlet valósággá válik valaha, valamiért, akkor az MSZP azt fogja mondani, hogy nem, földet vissza nem veszünk?
Háború által semmiképp. Háború által semmiképp. Tehát gondolkodjanak el az Inforádió hallgatói, hogy engem vádolnak háborúval, az MSZP-t, aki azért vittük be és szorgalmazta, az ön által említett Horn Gyula volt az első, aki azt mondta, hogy a rendszerváltás után be a NATO-ba, be az EU-ba, a mi vezetőink írták alá az uniós csatlakozási papírokat, mindent megtettünk, hogy meggyőzzük a magyarokat, és népszavazáson úgy is döntöttünk, mert a 45 utáni békének, hogy nincs harmadik világháború, az Európai Unió, illetve az előtte lévő európai gazdasági közösségek, az egész együttműködési, ezt Navracsis Tibor tanította nekem az egyetemen, és nagyon a fejembe verte, amikor azt mondta nekünk, hogy na gyerekek, úgy vigyázzatok az Európai Unióra, meg a közösségre, mint a szemetek fényére, mert ez biztosítja számunkra a békét, és ha minden jól megy, az egyre nagyobb jólétet. És akkor olvasom a Magyar Nemzetbe, a Fidesz lapjába, Fritz Tamástól, a Fidesz politológusát, hogy az EKG-hoz kell visszavinni az Uniót, és Orbán is azt mondja, hogy nem szabad mélyíteni az integrációt, nem szabad, hogy ez egy erősebb politikai közösség legyen. Elég, ha csak ez laza nemzetállamok szövetség, legyen ez csak kereskedelmi gazdasági közösség, csak hogy ez kiszolgáltat be. Bennünket. Kiszolgáltat Kínának, kiszolgáltat az USA-nak, egy globális gazdasági térben, nem csak, hogy közösen tudjuk megoldani az esetleges visszatérő világjárványok vagy a klímaválság problémáját, de az egyre fokozódó kínai vagy az amerikaiakkal szembeni versenyben is az uniónak egy egységes közösségként kell fellépnie. Nem azt mondom, hogy nem lesznek belső viták, mindig is voltak. Valakinek az agrárpolitika fontos, valakinek az egészségügy, valaki az adópolitika, mindig lesznek vitáink, mindig is voltak. És De az nem jelenti azt, hogy Orbánnak érvényesülhet az a politikája, ami lazítja az Európai Uniónak a szövetét, és ezáltal kiszolgáltatottá teszi az egész uniós közösséget, és az egész magyar társadalmat.
Minden unióhoz jó tartozni, olyan is, ahol Hollandiát Gert Wilders vezeti Franciaországot.
Ha most ezt egy német is megkérdezi.
Persze, de hát
egy német is megkérdezi, hogy miért akarok én tartozni mondjuk egy orbáni Magyarországhoz. Hát ez nem így működik. Ott olyan vezetőt választanak, amolyan vezetőt választanak, de egységében kell nézni ezt az egészet. Én veszélyesnek tartom azokat a folyamatokat, amelyek, még egyszer mondom, előretől szuverenista, nacionalista politikából, haterrevizionista politikából, bizony európai konfliktusok háborúhoz való út, ez és én ettől félek, hogy ez ki fog teljesedni, ezért az egyik legnagyobb tétje az, hogy csökkenteni kell az Európai Parlamentben a Fidesz képviselőinek a számát, hogy a szélsőjobboldal ne törhessen előre, mert a szociális Európát nem szabad leépíteni. A magyar polgárok még mielőtt igazából részesedhetnének az uniós polgári lehetőségből, európai családi pótlék, minimál nyugdíj, minimál bér, tehát igenis hiszek abban, hogy ezek elérhetőek lesznek a közép-kelet-európai régióban is. Nyilván nem egyik napról a másikra, de azért iszonyatosan sok pénzt kapott az Európai Uniótól Magyarország. Ezt azért meg kellene becsülni, és hát nem kéne elsibolni, nem jobban kellene elkölteni.
De például az Erasmus meg a Horizont pénzek visszaszerzését, az milyen technikával gondolja jónak az MSZP? Horizont meg Erasmus, tehát a diákoknak, a kutatóknak.
De hogy jutottunk odáig? Hogy az Istenbe?
De most már itt vagyunk.
De ne haragudjon, de ez tényleg annyira felháborító. Hogy juthatunk? Hát odáig például, hogy le kéne ülni, és meg kéne beszélni azt, hát nyilvánvalóan nem létezik. Hát,
másról sem szólnak a hírek, mint hogy megbeszélték. Már
hát,
minden megbeszéltek.
Hát valaki nem mond igazat. És attól félek, hogy aki itt nem mond igazat, az a magyar kormány és annak a képviselői. Tehát, hogy lehet odáig eljutni a kormánynak, hogy gyerekek sokasságának, meg kutatók sokasságának. Én elhiszem, hogyha a kormány majd azt mondja Orbán, hogy majd ezt a pénzt pótolni fogjuk, meg még több milliárdot adunk, mint amit. De hát ez nem erről szól, hanem a kapcsolatrendszerről.
De mi a technika? Megadni magunkat, az azt mondani, hogy jó, teljesítünk.
De
szerint
csak ez a két szélső érték van. Hát ez nem fekete és fehér a világ, ez sokkal árnyaltabb. Valamiben mi nyújtunk segítséget tagállamoknak, és szövetséget kapunk azért, hogy egyébként, nézze, nekünk nincs tengerünk, de ha más országoknak a halászati politikához kell egy kontinens közepén élő országnak a támogatása, hát én megadom azért, hogy a tenger mellett élő ország meg segítse nekünk a mezőgazdasági kérdésekben, vagy mondjuk a Horizontnak a visszaszerzésében, vagy a gyerekek Erasmus program, vagy a fiatalok Erasmus programjába. Tehát olyan sok lehetőség van, de itt állandóan csak azok a hírek jönnek, hogy az unió hülye, mi meg normálisak vagyunk. Hát így nyilvánvaló, hogyha sokszor mondják, ezt mindenki elhiszi egy idő után, de azért ne higgyenek el mindent, amit a kormány mond. Arra kérem önöket.
Köszönöm szépen a beszélgetést az elmúlt egy órában. Kunhalmi Ágnes, a Magyar Szocialista Párt társelnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Széchy Ágnes kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.